választ, hogy ezen a tanácskozáson aktív politikusok, tábornokok, szakértők voltak jelen magánemberként. Mit hozhat akkor ez a tanácskozás?
Hát igaz, magánemberként voltak, legalábbis ebben a minőségében. Tehát senki se képviselte mondjuk a kormány a hivatalos álláspontját formálisan. Gyakorlatilag azon meg tényleg a vitában a nézetek ütköztetésében az ezen a hivatalos álláspontok kerültek terítékre.
A magyar közvélemény feltétlenül érdekelhető, hogy a hagyományos leszerelésben mennyire lehetünk majd mi érdekeltek, akár a közeljövőben.
Hát itt elhangzott a tanácskozáson, hogy természetes és logikus dolog az, hogy Magyarország mint közép-európai állam. Tehát akár földrajzi, akár stratégiai szempontból is mindenképpen logikus, hogy belekerülünk be a zónába, ahol megkezdenék a leszerelési tárgyalások eredményeképpen a leszerelési intézkedéseket, illetve azok megvalósítását.
Mikor lehet ennek realitása?
Tehát ez a menetrend az, hogyha a mandátum megszületik Bécsbe, talán októberben, mert ebbe bízunk, akkor november-decemberben kezdődik a Európai Leszerelési Konferencia, és hát ennek keretében mindenképpen elindulnak az erről folytatott konkrét tárgyalások.
Minden bizonnyal szóba került a katonai kiadások témaköre.
Ez pontosabban úgy közvetve olyan formában, hogy ha megállítjuk ezt a fegyverkezési hajszert, ami a hagyományos területen is van, akkor elindulhat a katonai kiadások leparagásának is a folyamata, de ennél konkrétabb és fontosabb.
Hogyan érintheti ez Magyarországot?
Hát például úgy, hogyha a leszerelési konferencia konkrét eredményre jut, akkor ez már nagyon komoly hatással van mind a két szövetségi rendszer további katonai fejlesztési programjának a sorsára. Tehát az, hogy nem kell tovább folytatni olyan ütemben, méretekben a fejlesztés, és ez mindenképpen megkönnyebbülés jelent, lényegesen kevesebb kiadás mind a két szövetségi rendszer, így benne a tagállamok számára is.
Az ön értékelése szerint ennek a mostani összejövetelnek lehet folytatása?
A folytatása mindenképpen lehet, itt folyik egy eszmecsere arról, hogy hogyan és miként csináljuk, hogyan konkrétizáljuk tovább a kérdéseket, mert nagyon éles viták voltak. Rendkívül nagyok a nézetkülönbségek, ami természetes és várható volt. És tulajdonképpen megfogalmazódott az is, lehet, hogy ez kicsit szerénytelen, amit mondom, hogy hát csak Budapest lehet adhat otthont egy ilyen rendhagyó tanácskozásnak, ahol szívesen eljöttek mind a nyugatiak, mint pedig a szocialista országú képviselői, és felmerült az az elmondanás, hogy akár már jövőre ezt tovább folytatni.
Ön 16 évig volt első titkár, éppen hogy elérte a nyugdíjkorhatárt, és ciklus közben vagyunk. Három tény, ami ellentmond az ön nyugdíjazásának. Miért történt meg mégis?
Változás, a változtatás új arcokat, új vezetőket igényel. Én korábban is kifejezésre jutottam, hogy egyetértek azzal, hogy ilyen vezető munkakörben 10 évnél ne dolgozzon tovább senki. Csak kivételes tehetségű embereknek kell megadni a lehetőséget. Ugye a megyében felnövekedett olyan tehetséges, fiatal, középkorú korosztály, akik alkalmasabbak arra, hogy ezt a rendkívül bonyolult, nehéz feladatot megértsék, ilyen körülmények között a területi, a helyi politikát alakítsa.
A politikai bizottság nem állít jelölket a megüresedett első titkári tisztségre. Mennyire új ez a politikai gyakorlatban?
Én azt mondanám, hogy valamelyest már folyamat, hiszen az elmúlt egy évben volt több megye, ahol az első titkár személyében változás történt. Volt ugye előzetes állásfoglalás, esetleg személyek megnevezését illetően, de érdemben már érvényesült, hogy szinte teljes mértékben a jelöltek kiválasztása, majd a megválasztása az adott pártbizottság jogosítványa lett. Itt talán Nógrád megyében most az a helyzet, hogy ez a felmentés, hogy így mondjam, természetes körülmények között történt, tehát sem a pártmunkában, sem GCF-tás egyéni tevékenységében, sem a megyei viszonyokban nincsenek rendkívül körülménye. Egyben ezzel azt is mondanám, hogy Nógrád megyében megvan annak a lehetősége, hogy megyei első titkárt a megyéből válasszanak. Ez a most alkalmazott módszer teljes mértékben összhangban van azzal a törekvéssel, amit a korábbi pártviták eredményeként alakul. pártdemokrácia szélesítését akarjuk, a területi helyi pártszervek önállóságának növelését akarjuk a továbbiakban, mert ettől várjuk egyébként a pártnak a hatékonyságának, eredményességének is a növekedését.
Franz Fagerer tavaly tette le a pilótavizsgát, és azóta mindössze 80 órát tartott. Ma a dél-tiroli Lienz repülőteréről tartott a csehszlovák határ közelében fekvő Spitzbergenben. Ő a meteorológiai előrejelzést hibáztatja, hogy alaposan eltérő. Gépe a legegyszerűbb műszerezésű, mindössze egy normál iránytűvel rendelkezik. Mint elmondta, sejtette, hogy Magyarország felett jár, de nagyon megijedt, mert már több mint 2 órája volt a levegőben, és erősen fogyott az üzemanyag. A magyar katonai gépek jelzését megértette, és nagyon meglepődött a fogadtatás barátságos lépkörül.
Körülbelül megadták a repülőgép feltalási helyét. Én kirepültem oda, és szabad szemmel kerestem meg ezt a repülőgépet. Először, amikor megláttam, lent alattam, még távol, azt gondoltam, hogy magyar mezőgazdasági repülőgép, hát távol úgy nézett ki. Miután közel kerültem hozzá, megfigyeltem, azonosítottam, és jelentettem, hogy ez egy osztrák sportrepülőgép.
Most ilyenkor ugye nyelvi nehézségek vannak köztetek, rádió kapcsolat nincs, hogy beszéltek?
Erre nemzetközileg meghatározott jelzések vannak, amiket le kell adni.
Tehát mit csináltál ebben a pillanatban?
A cél mellé repültem, és billegtettem neki. Néhányszori rárepülés után megértette, és végrehajtotta a parancsaimat.
Tehát és közben szólt egy vadász. Egy nagy sebességű gép, hogy segítsünk neki, mert egy kis vereszányú gépet kell irányítani, csak nem tudja a sebességkülönbség miatt. A géppárval repültünk, közrefogtuk két oldalról a kis gépet, és bevezettük a repülőgépre. Egy kis gyakorlatú pilóta kevés üzemanyagos sportgépbe állít. Nem durva gesztus ez, hogy harci helikopter,
vadászgép kísérte tulajdonképpen egy katonai repülőtér.
Nemzetközileg elfogadott dologról van szó, egyébként végveszélyben lévő repülőgép volt, véleményem szerint meg kevés üzemanyaga volt. A repülőgépünknek megörült, ezt maga a repülőgépvezető is elmondta, mi pedig örülünk neki, hogy tudtunk segíteni.
Ma délután 16 óra 30-kor Franz Fagerer és felesége felszállt és egy katonai helikopter kísérete mellett elhagyta az országot. Gyors ügyintézésnél figyelembe vették, hogy gépe csak nappali repülésre alkalmas és ellátták üzemanyaggal.
Az esztergomi Grandvizus gyár igazgatója Baranyai László tegnap alkalmatlanság és önkényes gazdasági pénzügyi tevékenység címén azonnali hatállyal felmondott Tóth Istvánnak, a budapesti leányvállalat igazgatójának. Irodáját lepecsételték, és Tóth Istvánt kitiltották az üzemterületéről. A budapesti leányvállalat mintegy 250 alkalmazottja ezért ma reggel úgy döntött, nem veszi fel a munkát addig, amíg nem kapja vissza igazgatóját.
Ilyen igazgatónk, ilyen még nem volt. Kérem szépen, azelőtt olyan gépeket dolgoztunk, hogy életveszélyesek voltak. Hozott ide jó csúcs technológiát, hozott ide az öltözőket, a fűtéseket rendbetett. Tehát ez az ember tett valamit azért, ami itt van. És most ezt egyszerűen úgy váltották le, mint egy letartóztatott, egy börtönből. Egyszerűen kikísértek a kapu előtt.
A sztrájk hírére a helyszínre érkeztek az Ipari Minisztériumnak a törvényesség felügyeletéért felelős szakemberei és a Vasas Szakszervezet képviselője. Elkezdődött a több órás tárgyalás, amelynek eredményét már a Budapestre érkezett Baranyai László jelenlétében hirdették ki.
Azt kifogásolom, hogy sem az érdekelt társadalmi, sem az érdekelt mozgalmi szervekkel ezt a döntésedet nem egyeztetted. Ilyen szempontból kénytelenek vagyunk a dolgozókkal egyetérteni, és éppen azért, hogy itt a rend helyreállhasson, még egyszer az a kérésem, mondd vissza ezt a határozatodat.
Miután én hoztam a döntést, az itteni viszonyokra való tekintettel visszavontam, természetesen meggyőződésem ellenére, hiszen egyik napról a másikra nem is várható, hogy alapvetően meggyőződését változtassa az ember.
És akkor most ezek után önök ismét visszaülnek
igen,
a munkaikra?
Igen, természetesen.
És a lemaradás pedig behozzuk szombat vasárnap.
Így van, természetesen.
Az új tanév kezdetén tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik tevékeny részesei, segítői lesznek az iskolákban most induló oktató-nevelő munkának. Köszöntöm a kedves szülőket és a pedagógusokat, kérve együttműködésüket abban, hogy közösen vállalt kötelességünket az iskolarendszerű oktatás minden fokozatában és intézményében eredményesen végezhessük. Külön is köszöntöm a pályájukat e tanévben kezdő pedagógusokat, és kívánom nekik, hogy legyen sok örömük és kitartásuk választott hivatásuk gyakorlásában, és a hálás tanítványok nemzedékeiben lássák majd viszont oktató-nevelő munkájuk eredményeit. Szeretettel köszöntöm a tanuló ifjúságot, külön is azokat az óvodásokat, általános és középiskolai diákokat, főiskolai és egyetemi hallgatókat, akik most lesznek első éves.
A BC, a deviza és az utazási számlákkal egyelőre még csak kijelölt OTP fiókok foglalkoznak. Úgy hírlik, hogy azért, mert a Magyar Nemzeti Bank nem adott engedélyt arra, hogy más fiókokban is végezzenek ilyen irányú tevékenységet.
A Nemzeti Banknak soha nem volt olyan rendelkezése, hogy az OTP-nél hány és nevesítetten hol működő fiók vezethet devizaszámlát. Ez az OTP hatáskörébe tartozik, ennek az eldöntése. A Magyar Nemzeti Bank a múlt évben az Általános Értékforgalmi Bankot felhatalmazta devizaszámlák vezetésére. A múlt év végén a Magyar Külkereskedelmi Bankot, és ez év augusztusában a három nagy kereskedelmi bankot, a Magyar Hitelbankot, Országos Kereskedelmi és Hitelbankot, és a Budapest Bankot is. Sőt, azt is elmondhatom ennek, hogy a múlt héten ebben a szobában tárgyaltunk a Postabank elnök vezérigazgatójával, abból a célból, hogy felkészítsük őket valuta, lakossági valuta üzletági tevékenységre, beleértve valuták vételét, eladását és devizaszámla vezetést is.
Ma a deviza rendelkezések értelmében 2000 forint értékben tarthatunk a zsebünkben devizát. 3000 forint értékű az a deviza, amivel kiutazhatunk az országból. Közben a forintot leértékelték, nem egyszer, amióta ez a rendelkezés megszületett. Az elképzelhetetlen, hogy egyszer eltöröljük ezt a 3000 forintos, illetve a 2000 forintos értékhatárt, és a 3000 forintot akár engedély nélkül, illetve az annak megfelelő valutát engedély nélkül vigyük ki. Ez is mindenképpen egyszerűsíteni az eljárást.
Igen, hát olyan kérdéseket tett fel, amely nem csak az én, hanem általában szóval a Nemzeti Bank hatáskörét is meghaladja. Én azt hiszem, hogy mindenkinek az a célja, hogy ilyen irányba haladjunk.
Hírek szerint annyit tudni, hogy a lakásbiztosítások ára drasztikusan emelkedik.
Sajnos a hír igaz, eddig mindenkinek egyformán biztosítottunk mindent. Most mindenkinek azt biztosítjuk, amit ő kíván, mert részleteiben lehet a elemekből lehet a biztosítást összerakni. Változik az, hogy hogyan alapítjuk meg a díjat. Eddig mindig egységesen a lakások szobaszáma szerint határoztuk meg a díjat. Függetlenül attól, hogy a lakások mennyit értek, vagy a berendezésük mennyit ért. Most a díjat ez fogja meghatározni, hogy mi az, amit biztosítunk, milyen értékű az, amit biztosítunk. Hát változik a díj is, magasabb lesz, de változik az is, amit kap érte az ügyfél, mert eddig azt az összeget fizettük ki, amit akkor ért a lakás vagy az ingóság, amikor a kár érte. Most nem ezt fogjuk kifizetni, hanem az új értéket, tehát amennyiért meg lehet vásárolni, vagy föl lehet építeni, pótolni. Ha valaki meghatározza, hogy neki mondjuk 1 milliót ér a lakás és a benne lévő ingósága, akkor arra köt szerződést, de ha az infláció 5%-os, 10%-os, akkor minden évben a KSH által meghatározott indexekkel mi korrigáljuk ezt az összeget. Ez a szerződésben benne van, tehát az ügyfél beleegyezésével korrigáljuk. Ez azt jelenti, hogy a következő évben már az inflálódásnak megfelelő összeget kapná kár esetén az ügyfél. de ennek megfelelően természetesen a díj is emelkedik minden évben.
Mi lesz most a 3,5 millió meglévő biztosítással és a biztosítottakkal?
Végig látogatunk minden ügyfelünket, világosan el fogjuk mondani, hogy mik az új lehetőségek, és új szerződést fogunk velük kötni. Azt gondoljuk, hogy ezt egy-másfél év alatt tudjuk megcsinálni, ezt a végiglátogatást, és éppen azért, hogy ne érje kár azokat az ügyfeleket, akiket leghamarabb látogatunk le, ezért engedményeket fogunk adni, díjengedményeket arra az időre, amíg ez az átdolgozás folyik, különösen ott, ahol elsőként vagy viszonylag hamar jelentkezünk. Can I play with madness?
Iskolával szemben minden szinten alapvető követelmény, hogy az életre neveljen, ahhoz, hogy nemes, küzdőképes és szabadlelkű fiatalok hagyhassák el az iskolát, mindenek előtt igényes, felkészült, szuverén pedagógus személyiség kellenek. Ahhoz, hogy nemzeti teljesítményünk növekedjen, és ennek alapján jobban becsüljenek minket a világban, nélkülözhetetlen már az iskolában a teljesítmények szerinti elbírálás elvének következetes alkalmazása. A társadalmi-gazdasági kibontakozás emberi feltételeinek javítása érdekében a felsőoktatás fokozott közreműködésére van szükség. A fejlesztés programja elkészült, ami folyamatos tartalmi korszerűsítést, rugalmas tantervi struktúrát, a hallgatók széleskörű fakultációs lehetőségeit, a kötelező tantárgyak eddiginél szabadabb választását tartalmazza.
Az orvosellátottságunk jelentősen javult. Magyarországon ma a dolgozó orvosoknak a száma a fogorvosokkal együtt eléri a 30 ezret. Területi aránytalanságok ugyan vannak, krónikus orvoshiány van még mindig sajnos Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Békés megyében, Szabolcs megyében. A laboratóriumi szakorvosoknak a száma az elmúlt 10 évben csökkent, vidéken is és a fővárosban is. Nagyon kritikussá vált a kórházakban, rendelőintézetekben, a laboratóriumainknak a működése.
5 éves lett, és megnőtt az érdeklődés a gyógyszerész képzés iránt. Várható, hogy éppen ezért néhány év múlva megszűnik a gyógyszerész hiány. Még ebben az évben megjelenik egy új szakvizsgarendelet, amelynek lényege, hogy a jövőben az orvosok, szakorvosok tudás szintjét folyamatosan ellenőrzik, mégpedig teszteléssel.
A szakemberek által csupán CT-ként emlegetett számítógépes rétegröntgen a komputertomográfok 3. generációjába tartozik. A legnagyobb előnye, hogy gyors és pontos anatómiai térképet ad a betegségek megállapításához. A vizsgálat fájdalommentes és sokkal több információt szolgáltat az orvos számára, mint a korábbi módszerek bármelyike. Percek alatt deríthetők ki a komputertomográf segítségével olyan kóros szervi elváltozások, amelyek eddig 10-12 napos kórházi vizsgálatot igényeltek. Így, bár egy testrészről készült felvételsorozat önköltsége elérheti a 10 000 forintot is, a számítógépes rétegvizsgáló alkalmazása azért gazdaságos, mert csökkentheti a szükséges kórházi ágyak számát. A megyei kórház röntgenintézetében az első időkben csupán a borsodi és a heves megyei betegeket tudják ellátni.
Ez évi 8 milliárd forintot érő exportot. A tanintek újabb sikerében jelentődik a 2020-ban.
Elhangzott ezen a tájékoztatón az is, hogy jövőre a felvételik rendjében is lesz változás. Például megszűnik a minisztériumi fellebbezés lehetősége. Ez azt jelenti, hogy mindent az egyetemi felvételi bizottságok döntenek el, tehát nem is lesz óvásra lehetőség?
De igen, minden olyan esetben, ami törvénysértés vagy szabálysértés.
Elhangzottak olyan elképzelések is, hogy a főiskolai karok számát szaporítják az orvosegyetemek mellett. Mi indokolja ezt?
Az egészségügynek védőnőre, gyógytornászra nagyobb számban lenne szüksége. Feladatunk lényegében a szociális szakemberképzésnek is, a főiskolai szintű szociális szakemberképzésnek is a megindítása.
Milyen vidéki egyetemeken indulnak majd ezek a főiskolai karok?
Hát Szegeden viszonylag gyorsan megvalósítható, hisz ott most is működik egy főiskolai tagozat. Baranyában igény jelentkezik gyógytornász képzés irányában. Debrecen, illetve Nyíregyháza szintén jelentkezik főiskolai képzés keretében. Úgyhogy gondolom, hogy a következő 3-4 évben ezek az új struktúrák kialakulnak.
A tanácskozás részvevői sérelmezték, hogy a devizahiány miatt késedelmes a tőkés növényvédőszer és alapanyag behozatal, ez hátráltatja a gyártás megkezdését. Az is előfordult az utóbbi esztendőkben, hogy például gyomirtószerek akkor kerültek a piacra, amikor már az idő előre haladtával nem lehetett felhasználni, csak a következő évre raktározni. A tárolásra viszont a gazdaságoknak nincs pénzük, mert nem kapnak elegendő hitelt. A hazai vállalatok sem eléggé érdekeltek abban, hogy növényvédőszereket és műtrágyákat gyártsanak. Így fordulhat elő, hogy például a növényvédőszerek 70%-a ma még tőkés importigényű. Csak súlyosbítja a helyzetet, hogy a forgalmazóknak már a nyár folyamán összegezniük kell a következő évi felhasználást, de csak fél esztendő múltán tudják majd meg, milyen növényvédőszerből mennyit hoztak be az országba.
A mai tanácskozáson elhangzott hozzászólások és vita felvértezett bennünket arra, hogy változtassunk az eddigi módszereken. Javaslattal értünk, hogy a devizakeret megfő időben, október-november folyamán ismerté váljon. Ez alapján az eddigieknél sikeresebb ártárgyalásokat folytathassunk.
Holnaptól 25%-kal emelkednek a műtrágyák árai. Hasonló intézkedés várható a növényvédőszerek esetében is?
Központi árintézkedése nem kerül sor. A forint leértékelés és a devizárfolyamok változása következtében azonban egy kb. 8%-os áremelkedés várható.
A Szovjetunió török Mercedeseket tesztel, Kuba a Volvo-tól vásárol autóbuszt, Görögország pedig szovjet trollira vár. Bár az Icarus mind több új termékkel jelenik meg, a piac lehetőség úgy tűnik egyre szűkül. Nem betörni, hanem egy országban ott maradni és újabb megrendelést kapni a nehéz, mondják a szakemberek.
Az elmúlt hét végén nyertünk meg egy 25 darabos tendert az Egyesült Államokban és San Diego-ban. Ott is alakult egy új vállalat, Icarus USA néven, amivel szintén egy hosszabb távú gyártási lehetőség kibontakozása látszik.
Az Icarus szerint a kivitel 80%-a a veszteséges szocialista export, a mindössze 20%-os tőkés piac pedig még nem mutatja a várt nyerességet. Nem marad más, mint egyre jobban leszorítani a veszteséges piacot és valóban alkalmazkodni a nyugati igényekhez. Az országon kívüli nehézség azonban hazai problémával párosul. Tavasszal a gyár néhány napra leállt, hiszen a beérkező alkatrész egységek ára időközben emelkedett. Az egyeztető tárgyalás azóta is folyik. A hazai gyártók nem engednek, az Icarus pedig nem emelheti exportárait. Marad tehát a 1,5 milliárd forintos veszteség. De kinek? A vállalatnak, az államnak vagy mindannyiunknak?
A Volkswagen alvázzal és motorral, illetve Icarus karosszériával felszerelt jármű energiatakarékos, csendes és a környezetet is kíméli. Azaz, hogy kímélné. Az illetékes főosztályvezető ugyanis elmondta, hogy import problémák miatt jelenleg is folyik még a tesztelés. Minden esetre megkezdődött a 16 kisbusz sorozatgyártása. Amennyiben az Icarus novemberig befejezi a munkát, úgy a BKV még az idén üzembe helyezi azokat. A tervek szerint a Moszkva tér és a Sikló végállomása között normál buszjeggyel szállítják majd az utasokat. Egyébként darabonként 2 millió forintba kerülnek. Ez a tömegközlekedésben jelenleg használt 3 millió forintos buszokhoz képest első pillanatra drágának tűnhet. A főmérnök szerint azonban a befektetett pénz kis fogyasztásuk és jó kihasználhatóságuk miatt gyorsan megtérül, ha üzembe állnak majd.
Hírek szerint annyit tudni, hogy a lakásbiztosítások ára drasztikusan emelkedik.
Sajnos a hír igaz, változik az, hogy mit biztosítunk egyáltalán. Eddig mindenkinek egyformán biztosítottunk mindent, most mindenkinek azt biztosítjuk, amit ő kíván, mert részleteiben lehet, a elemekből lehet a biztosítást összerakni. Változik az, hogy hogyan állapítjuk meg a díjat. Eddig mindig egységesen a lakások szobaszáma szerint határoztuk meg a díjat, függetlenül attól, hogy a lakások mennyit értek, vagy a berendezésük mennyit ért. Most a díjat ezt fogja meghatározni, hogy mi az, amit biztosítunk, milyen értékű az, amit biztosítunk. Hát változik a díj is, magasabb lesz, de változik az is, amit kap érte az ügyfél, mert eddig azt az összeget fizettük ki, amit akkor ért a lakás vagy az ingóság, amikor a kár érte. Most nem ezt fogjuk kifizetni, hanem az új értéket, tehát amennyiért meg lehet vásárolni, vagy föl lehet építeni, pótolni.
Nem fél attól, hogyha, ahogyan megmutattuk a nézőknek a táblázatot, ennyire megemeli az árakat, akkor a konkurencia, mert már az is van, aláígér?
Nem félek ettől több okból. Egyrészt azért, mert az ár emelésnek az az oka, hogy eddig nem fedezték a díjak a károkat, tehát ráfizetésesek voltak, és ezek a díjak nem olyan magasak, hogy lehet lényegesen alacsonyabban is adni, és ugyanúgy kifizetni tisztességesen a károkat. De másrészt azért sem félek, mert olyan szabályzatot hagyott jóvá a biztosításfelügyelet, amelyik egységes díjakat is határoz meg, az engedmény mértékét is meghatározza a szabályzat, tehát tulajdonképpen mindenki egységes feltételek között és egységes áron kell, hogy biztosítsa a lakásokat és a benne lévő ingóságokat.
Na most itt utalt arra, hogy ugye a kárt nem fedezi az, amit eddig mi fizettünk lakásbiztosítás címén. Engem őszintén szóval nem nagyon érdekel, hogy fedezi vagy nem. A biztosító ezt elvállalta, akkor fizesse meg. A biztosító dolga lenne szerintem, hogy a pénzt úgy fektesse be, hogy neki ebből haszna legyen. Miért van az, hogy a nagy biztosító társaságok, természetesen nem Magyarországon, általában nyereségesek, a mi biztosító társaságaink viszont enyhén szólva sírnak, hogy keveset fizet az ügyfél, abból bizony a kár nem jön ki. Önök miért nem forgatják ezt a pénzt? Miért nem fektetnek be?
Hát először is, ha valami veszteséges, akkor ott nem keletkezik olyan alaptőke vagy tartalék, amit be lehet fektetni, és amiből hasznot lehet hozni.
De ne hát önök egy pénzintézet, hát ne azt az egy kis részt válassza, hanem az egész vagyonát forgassa, úgyhogy legyen valami haszna belőle.
Azért ez nem ennyire egyszerű. A vagyonbiztosításban, és a lakásbiztosítás is ilyen, a nyugati biztosítókban sem képződik olyan tartalék, amit befektetnének. Ott tehát valóban az az alapelv, hogy a díjaknak fedezni kell a károkat és a költségeket. Az igaz, hogy a biztosítók nem nagyon nyereségesek, nagyon kicsi nyereséget kalkulálnak, mi is egyébként nagyon kicsi nyereséget kalkulálunk. És az is igaz, hogy a biztosítók a nagy hasznot, mert gazdagok valóban, nem a vagyonbiztosításon, hanem az életbiztosításon, személybiztosításon szerzik, mert valóban az életbiztosítás az egy olyan jellegű dolog, ahol az ügyfél évekig, évtizedekig fizeti a díjat, az a biztosítóknál tartalékként lerakódik, az befektethető. Ezt mi is csináljuk, de hozzá kell tennem, hogy az életbiztosítás tartalékának a befektetéséből, ha haszon származik, akkor azt külföldön is, és nálunk is a legnagyobb részben, ilyen 90-95%-ban törvény szerint kötelesek vagyunk az ügyfelek javára írni, tehát abból másfajta biztosítást fedezni, más biztosítottak javára felhasználni nem lehet.
De önök befektetik a pénzt, hogy legalább az infláció ne egye meg?
Igen, befektetjük, és éppen ezért az életbiztosításba annak ellenére tudjuk teljesíteni mindig a kötelezettségeinket, hogy infláció van, mert az inflációnak megfelelő különbözette, tehát a reálértékét megőrzi a életbiztosításnak a tőkéje.
Tegyük még hozzá, hogy az infláció várható mértékét be fogják építeni ebbe az új lakásbiztosításba is, tehát időről időre a lakásbiztosítás ára, és persze az ellentétel, amit esetleg kár esetén önök fizetnek, az is emelkedik úgy, ahogy az infláció is emeli az árakat.
Ha valaki meghatározza, hogy neki mondjuk 1 milliót ér a lakás és a benne lévő ingossága, akkor arra köt szerződést, de ha az infláció 5%-os, 10%-os, akkor minden évben a KSH által meghatározott indexekkel mi korrigáljuk ezt az összeget. Ez a szerződésben benne van, tehát az ügyfél beleegyezésével korrigáljuk. Ez azt jelenti, hogy a következő évben már az inflálódásnak megfelelő összeget kapná kár esetén az ügyfél, de ennek megfelelően természetesen a díj is emelkedik minden évben.